világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Zács Lilia vendégünk az ELTE adjunktusa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Európa második leggazdagabb országáról fogunk beszélni, legalábbis 2018-ban még az volt. Hát kicsit visszaesett ez a 2008-as válság után, de azért még mindig ráillik a név, tudnélik, hogy kelt a kis tigris Írországra, mert egy Írországról fogunk beszélni, amely hát inkább ezt a keserű nevet érdemeltek idézőjelben az elmúlt évszázadokban, hogy nem be, hanem kivándorló ország volt, főképpen a ugye 19. század közepén, amikor a nagy éhínség volt a krumplivész.
Valóban.
És hát valami múzeumban, én nemrég Dublinban jártam, ez a Immigration Museum, nem, itt a közelébe laktam, és valami 70 millió embert számoltak össze, akik ír gyökerekkel rendelkeznek a világban. Hát aztán, hogy mennyire vagy milyen mértékben, az már más ügy. De állítólag ez a kivándorlás ma is tart, és évente 40 ezer ír adja el a szigetet.
Valóban, tehát ennek a folyamatnak a gyökereit azt érdemes, ahogyan is említette, kiemelni. Tehát ez nagyon hosszú folyamatról van szó, és nagyon összetett a mai napokban is. Tehát a tavalyi év, azaz 2024-ben volt az egyik legmagasabb száma a kivándorlóknak. Ez elég sokat mond el magában, de emellett természetesen érdemes megemlíteni azt is, hogy azért a bevándorlók száma ma is elég konstansan, tehát elég magas az elmúlt két évtizedben, különösen ugye a 90-es évek végétől, a 2000-es évek elejétől, ahogyan is említette, a Kelta Tigris, tehát ez a Celtic Tiger, ami a 90-es évek közepétől tartott 2007-2008-ig, a 2008-as válságig. Ugye nekünk is a Magyarország EU-s csatlakozása is ennek a közepébe esett bele pont, tehát emiatt így a Közép-Európából is Közép-Európából is a bevándorlóknak a száma eléggé megugrott így a 2000-es évek elején, közepén, és igen, ez a folyamat még a mai napig is tart, de a kivándorlás is, de ha viszont megnézzük tényleg a folyamatnak az összetettségét, azt érdemes kihangsúlyozni, hogy a 2008-as válság után a kivándorlók, vagy a kivándorlásnak a rátája azzal is ugye nagyon összefüggött, hogy a lakhatási válság mennyire központi probléma. Ez az, amit mondanék, hogy a mai napig is, tehát 2025-ben is ezt mondanám az egyik legnagyobb, vagy az egyik legfontosabb faktornak ebben a folyamatban. Ha jól emlékszem, amikor néztem a statisztikai adatokat a tavalyi évből, akkor Ausztrália volt az ír kivándorlásnak a legfőbb célpontja. Ez ugye történelmileg valamennyivel azért árnyaltabb, mert ugye Amerika volt az egyik legnagyobb, vagy a legfőbb célpont az ír kivándorlóknak, Nagy-Britannia, illetve ugye Kanada, Ausztrália mellett. De...
Szóval az angol száz országok, ahol az angol anyanyelv, igen.
Igen, mint az abszolút, övék. Igen.
Hát már mint a rájuk kényszerített anyanyelv, ezt lássuk be.
Pontosan, igen, tehát én is azt mondanám, hogy az Írország első hivatalos nyelve az az ír, és az angol az a második hivatalos nyelv, annak ellenére, hogy az a főbb nyelv, ami nap-minap használva van, de az utcákon, akár az ember a villamoson van, akkor is a írül mondják be először a megálló nevét, és akkor utána angolul.
De hát ez már ugye tanult nyelv, mert az iskolában tanítják igen. Az írnyelvet, és ha jól tudom, akkor az ország sziget nyugati részén vannak még ilyen kis vidékek, ahol többségben vannak az írul beszélők, ez nem egy óriási többség, tehát 60-65%.
Igen.
És állítólag vannak olyanok, akik még nem tudnak angolul.
Hát azoknak a száma, ezt azért szerintem már, tehát az vagy nagyon kicsi, vagy ilyen azért már nincsen, tehát csak írul tudók, olyanok már nincsenek szerintem, tehát az elmúlt, a legutóbbi népszámlálás adatai alapján, tehát az 2022-ben volt a legutóbbi cenzus, vagy népszámlálás annak az adatai azt mutatják, hogy tehát kétnyelvű emberekről van szó, ezeken a géltaknak mondják egyébként a területeket, tehát az írnyelvű területeken. Valóban a nyugati részeken, tehát Galway,
Mayo. Ez Connemara rész, ugye?
Ott igen, Connemara, tehát mint a régió. Én is ott tanultam írül, illetve Kerry megye dél nyugaton, Corkban és Waterfordban is van, az már a délkeleti részek, illetve azért érdemes kiemelni, hogy a úgymond urbánus, tehát a városi területeken is, tehát például Belfastban is, Nyugat-Belfastban is nagy számú az írültanulóknak a száma.
Észak-Írországra már később kitérünk, tehát egyetlen egy dolog, állítólag az unionisták száma, tehát az Egyesült Királysághoz tartozni akarok száma. Nem azt akarom mondani, hogy feltétlenül csak angolokról van szó, mert a dolog uh-huh. sokkal bonyolultabb. Persze. De ennek a száma csökken, uh-huh. és a republikánusok, tehát az Írországhoz csatlakozni akarok száma megnő. De mondom, erre később visszatérünk.
Rendben.
De van itt egy kérdés, ami egy ilyen kis nép tagját, mint amilyen kis nép mi vagyunk, nagyon foglalkoztatja, hogy ez a sziget, ez az ország, amelyik sokkal kegyetlenebb és nehezebb történelmet élt át, mint a magyarok. Lássuk uh-huh. be.
Igen.
A 12. század óta van rajtuk angol nyomás, megszállás, amikor felszámolták az elitjüket. Azt hiszem, hogy a 18. században már a termőföldeknek valami 80%-a volt angol
valóban.
Kézben. És hát ugye a nyelvtől való megfosztás, a kultúrától való megfosztás igyekezete, ez azért nem sikerült, hála Istennek, teljesen. Uh-huh. Ennek a iróniája persze, hogyha ma nem angol anyanyelvűek lennének az írek, akkor nem boldogulnának a világban, vagy akkor nem lennének keltek kis tigrisek, mert nem mennek hozzájuk a nagy cégek. Szóval, hogy sikerült ennyi nyomorúság, kivándorlás, népességfogyás, elnyomás után kitörni?
Hát igen, ez is elég nagy kérdés. Ami kulcsfontosságú kiinduló pont, noha, amit látni fogjuk, nem rögtön egyik évről a másikra történt meg ez a hatalmas boom, amit ugye Kelta Tigrisnek mondunk, az 1973-as, tehát az akkori, tehát ugye akkor még nem EU volt, de ugye az európai közösséghez való csatlakozás az nagyon fontos volt, noha ugye akkor Nagy-Britanniával együtt történt meg ez, akik azóta már ugye, mint tudjuk, a Brexitnek köszönhetően elhagyták már az EU-t, de Írország szempontjából ez iszonyatosan fontos lépés volt. Közben pedig a 80-as években azért csak meg, tehát a globális válságnak, illetve a globális folyamatoknak köszönhetően sajnos ugye ez a amit vártak, hogy egyből a fejlődés, ami várható volt, az nem történt meg, viszont a 90-es évek közepétől már ez valósággá vált nekik. Például ebben a folyamatban, amit érdemes megemlíteni, az a külföldi multiknak, főleg a tech cégeknek az Írországba való települése, ugye a kedvező adó feltételek miatt, a banki átalakulás, és ezek a folyamatok adták meg az alapját ennek a hatalmas nagy fejlődésnek, amit a 2000-es évek elején meg lehet figyelni, ugye a bankok, a hatalmas építkezések, stb., de ez, mint ahogy ez kiderült a 2008-as válság során, ez egy buborék volt, tehát ezért is hívják property bubble-nek. Tehát ez sajnos nem volt maradandó, és nem valós alapokon állt ez a vagy nem volt fenntartható ez a fejlődés.
Tehát ma gyakorlatilag egy pangás van?
Most már nem, tehát azt, ha jól emlékszem, 2014-15 körül addig tartott ez a recesszió, utána már azóta már folyamatos fejlődés van, tehát valamennyire vissza sikerült állni. Persze ugye a pandémia is itt közbeszólt az elmúlt években, de az egy 5-6 évbe beletelt nekik, mire eljutottak arra a szintre.
Hát egy nagyon konzumáló társadalom vagyonnak tűnnek így kívülről. Tehát igen, az, hogy a kávéházak milliárdjai, mint ha a kávé lenne, mint a svédeknél az egyik legfontosabb ilyen társasági ital. Meg hát a fogyasztás, vagy amit a James Joyce-ra is írt a régi Dublinról is, hogy nem mehetsz úgy egy utcán végig, hogy legalább 4-5 pubbal ne találkozzál, és ebben van valami.
Igen.
És hát a pubok tele vannak, tehát valamiképpen van pénz. De nézzük ezt a fölzárkózási folyamatot, mert vannak itt érdekes dolgok. Ugye 921-ben lett az ír szabad állam.
Igen.
Akkor vált ki Észak-Írország, ami egyébként tele volt tömve addigra már. Nagy-Britanniából oda exportált már, bocsánat, skótokkal és másokkal, de az a lényeg, mert a skótok ugye azok presbiteriánusok,
pontosan,
de hozzájuk képest anglikán, igen, angolok, stb. Tehát ez ágyazott meg ennek a dolognak, de csak 937-ben szűnt meg a szabadállam, és lett helyette ír köztársaság, de ez még semmi.
Nem még, tehát a 37-ben csak az alkotmányt módosították, tehát csak az ír szabadállam névtől szabadultak, aha, meg, és akkor lett írül erre, tehát Írország írül a neve, de a köztársaság csak 48-ban lett kihirdetve, tehát 37-ben
az
csak...
Az angolok nagyon lassan engedték ki a karmaik közül.
Igen, tehát 48-ig tartott ez valóban, tehát még 37-ben csak Eamon de Valerának még csak a úgymond a névváltoztatás sikerült elérnie, de akkor még mindig tehát a dominiumi kötelékek a Commonwealth-hez, azok még megvoltak egészen 48-ig. Ugye 48-ban fogadták el, 49-ben lépett életbe, tehát a köztársaság maga az csak 49.
Szóval van itt egy másik folyamat, amikor Írországnak a saját belső bilincseitől kellett megszabadulnia. Én őszintén szóval elképedve néztem, hogy a katolikus egyháznak mekkora hatalma volt egészen a 60-as évekig, azt mondja.
Sőt.
Mint a Olaszországban lennék. Tilos a vállás, tilos a fogamzásgátlás, tilos az abortusz. A filmcenzúra van,
bizony,
amit egyébként, mondom, Olaszországban az 50-es, 60-as években a legnagyobbnak is el kellett, igen, szenvedni, hogy megkapják a Nihil Obstadt, ha nem ellenzem, pecsétet. A katolikus egyház ellenőrizte a kórházakat, ellenőrizte az iskolákat, és hát egyre több disznóság derül ki az utóbbi években a gyerekintézményekről, az állva gyerekintézményekről, ahol tömegsírokat tárnak fel.
Pontosan, nagyon örülök, hogy ezt fölhozta, ugyanis ha erről nem jött volna fel a szó, akkor én mondtam volna, tehát hogy ez annyira fontos részét képezi Írország modernkori történetének, tehát nem is csak, hogy 60-as évek, hanem a 90-es években, tehát a legutolsó. Ugye két intézményt szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban, tehát a nők és a gyerekek, hát végülis tömeges meggyilkolása is, ellenük elkövetett erőszak szervezetei voltak, úgymond angolul mondom, elnézést, tehát a Mother and Baby Homes, tehát az anya és kisgyermek, tehát ilyen otthonok, illetve a Magdaléna mosodák, tehát Magdalene Laundries. A legutolsó Magdaléna mosodát 1996-ban zárták be, tehát ez, tehát még én is, tehát éltem, tehát, tehát ez a mi életünkben, a mi generációnkban történik meg, és még mindig a mostani és az elmúlt 10-15 év kormányai most kezdenek ezzel a közelmúlttal, tehát így a angol nyelvtanban úgy present perfectet használnék, tehát ez még mindig igenis a jelenre is nagyon-nagyon kihat, ezt a közelmúltat feldolgozni. És viszont hál' Istennek rendkívül sok, tehát a szándék és a tettek azok megvannak a hál' Istennek az ország vezetői részéről, tehát a nyomozó munka úgymond, tehát az állam által folytatott, tehát ezeknek az eseményeknek a feltárása, kutatóbizottságok, stb. Ezek a nagyon nagy részét képezték az elmúlt 10-15 évnek, tehát akár a gyermekotthonok, vagy az anya és gyermekotthonoknak még a magyar, némelyik magyar oldalon is láttam erről cikket, tehát a Galway megyében volt ez a legutóbbi, a legnagyobb tömegsír, amit találtak, Tjum nevezetű kisváros Galway megyében, aminek a egyik, tehát egy lakótelepnek a kertjében talált egy találtak tömegsírt végül is, amiben 800 kisgyermeknek a maradványi.
Ezeket, ez kiderült, ezeket a katolikus egyház jelenlévő dicső képviselői megölték, vagy egyszerűen hagyták meghalni. Tehát hagyták éhezni, hagyták betegségtől elpusztulni.
Igen, tehát az utóbbi, tehát ez a Bonsecure Sisters, az volt a pálca, az a fajta, annak a csoportnak, vagy annak a zárdának a neve, ahol ez az otthon volt, és ott volt a, tehát a 60-as, 22 és 60, elnézést, nem emlékszem a pontos dátumra, tehát és a 60-as évek között addig volt nyitva ez az otthon, és utána csak egyszerűen ledózerolták a 70-es években, és csak gyerekek, akik ott játszottak a felépítendő lakóparkban, azok találtak meg pár, mondom, a 70-es évek közepén találtak meg pár csontvázat, amire a helyiek azt hitték, hogy egy nagy éhínség korabeli maradványok, és ezért a helyi pap megáldotta, és folytatták az építkezést, de 2012-ben egy helyi történész, Catherine Corliss volt, aki nagyon-nagyon beleásta magát ezekbe, és felfedte, hogy igenis itt gyermekmaradványokról van szó, akik ezekben az otthonokban vesztették életüket.
Igen, hát milyen későn sikerült a reformokat átverni, én ezt olvasom.
Igen.
Hogy a fogamzásgátlás csak 1992 óta legális.
Valóban.
A válás csak 1997 óta legális.
Pontosan.
Az abortusz csak 2019 óta legális.
Igen.
De azért nem kapkodták el.
Nem, de azt, amit szeretném kiemelni, hogy a 2019-ben referendum alapján legalizálták az abortuszt, ami mutatja a társadalomnak is egyrészt a szekularizációját, másrészt pedig, hogy még azok is, akik a mai napig katolikusok, vagy akármilyen vallást gyakorolnak és járnak templomba, azok is tehát az emberi jogok tisztelete, tehát az, hogy a nőket is ember számba veszik, ez az a folyamat, aminek a kiteljesedését látjuk abban, hogy legalizálták az abortuszt 2019-ben.
De hogy ez ilyen sokáig húzódott, úgy tűnik nekem, mintha a politikának meg kellett volna várnia, amíg egy generáció eltávozik. Egy generáció még túlságosan is megszokta ezeket a korlátokat, intézményeket, sőt nyilván hitt is bennük.
Valóban. És itt mondjuk érdemes beszélni a 90-es években bekövetkezett változásokra a médiában, hogy ez az oknyomozó riporterek munkájának a fontosságára, mert ő nélkülük, tehát az ő munkájuk nélkül a 90-es években ezek a folyamatok nem kezdtek volna el, tehát a katolikus egyháznak a rendszer szintű visszaéléseire ezek nem derültek volna ki, erre nem vetítettek volna fényt.
Hogy mennyire nagy a változás, ha az ember az Okonen Street-en átmegy az Okonen hídon, és akkor elindul a Trinity College, meg a Temple Bar, az a szórakozó negyed felé, és eljut a St. Patrick székes egyházhoz, ugye ez St. Patrick nem akárki, akkor a konzumtársadalom olyan jeleivel találkozik, hogy így eltátja a száját. Tehát én bementem a székes egyházba, ugye ez tele van történelmi emlékkel, tehát ez így ír székes egyház, akár csak egy skót, az nem úgy önmagában van, hanem benne van az ír néptörténelme is.
Igen.
És akkor ott, ha mondjuk északnak vesszük az oltárt, és délnek a végét, akkor így a középtől a dél végéig mit lát az ember? Bazárt. Uh-huh. Lehet kapni szandált, hűtőmágnest, popot, ezt, azt, amazt, és akkor ott a turisták ott tolonganak, mondom még egyszer, nem a kertben, nem az utcán, bent a megszentelt helyen. Hát azért gondoltam, hogy akkor most én vagyok a nagyon konzervatív a mai hírekhez képest, de ez nekem engem sokkolt.
Most, ha nem teljesen komolyan ehhez, csak mert ugye nekem a humor a másik kutatási területem az írtörténelem mellett, ha itt kicsit humort is beleveltek a reakciómba, akkor az, hogy valahogy be kell nekik hozni a pénzkiesést, ami ugye az elmenő hívek, ugye...
Megmondom, az állami apanázs is csökken.
Igen, tehát amiatt, tehát ezt valahogy így kompenzálják, úgymond, de ugye ezt csak félig komolyan mondom, de azért van mögötte realitás.
Ha már ott tartunk, hogy a társadalom mentalitása mennyit változott, akkor az ember azt tapasztalhatja, hogy az angolok visel dolgai, mintha nem is csak tegnap, de ma reggel hajnalban történtek volna meg, olyan élénken élnek, olyan generációk, mondjuk 30-asok agyában is, amit az ember nehezen fog föl, főleg, hogy azt látjuk, hogy a magyarok milyen könnyen elfelejtették a saját 56-jukat, vagy azt, hogy ezt kihozta rájuk, az írek nem felejtenek.
Nem.
Tehát elképesztő élességgel, pontossággal idéznek föl eseményeket, gyilkosságokat, mindent.
Igen, tehát ez is a jelennek nagyon-nagyon aktív része, tehát nem is, hogy aktív része, hanem organikus része nekik az angol gyarmati múlt, ugyanis, ha megnézzük az ország területét ma, ugye a 32, a szigeten lévő 32 megye, a déli 26 van a köztársaságban hivatalosan, és az északi 6 megye Észak-Írország néven hivatalosan, még mindig az Egyesült Királyság része. Viszont akárkivel beszélünk, nem tudom, hogy önnek mi a tapasztalata, ha a déliek közül valakit, tehát az írek közül valakit megkérdez, hogy hány megye van Írországban, akkor lefogadom, hogy 10-ből 10-szer azt fogják mondani, hogy 32. Tehát meg ez az is összefügg ugye azzal, vagy abból is meglátszik, hogy hogyan, milyen, ugye a szavaknak az ereje, a szavaknak az érzelmi hatása az mennyire fontos, hogy milyen névvel, milyen néven mondják azt, hogy Észak-Írország. Tehát általában az, hogy Észak-Írország, tehát Northern Ireland, az az, amit a hivatalos Egyesült Királyság felől, illetve az unionisták, amit mondanának, de inkább találkozni a déliek, illetve a köztársaságpártiak, republikánusok felől azt, hogy inkább ők azt a kifejezést használják, hogy Írország északi része, tehát hogy the north of Ireland, vagy csak the north, vagy the six counties, tehát a hat megye. Tehát itt is a szavaknak a választása, a szavaknak a súlya, az igenis rávilágít arra, hogy az angol gyarmati múlt, az nem is annyira múlt, mivel ott van a jelenüknek a térképén is. És emiatt így, tehát tényleg valóban az ember akár 20-as, 30-asokkal, 40-esekkel beszél, ők is azt fogják mondani, ha előkerülnek a történelmi jellegű témák, amit mi történelmének mondunk, ahogy ön is említette, az ír szabadállam megszületése, az előtti, ugye az előtti két év, 19-21 között volt az ír szabadság harc, War of Independence, ugye, amiben az ira harcolt a brit koronának a hadseregeivel, most gondolkozom, hogy mi a PC megfogalmazásuk, tehát a Black and Tans és az Auxiliaries, ők voltak a brit hadseregnek a első világháború veteránjaiból összeállított ilyen szuper alakulatai, akik végül is ezt nincs mese, terrorcselekményeket követtek el az ír civil társadalom ellen, és ő ellenük harcolt ugye az Irának vagyis az IRA, az Irish Republican Army gerilla taktikával, mivel annyira számban és mindenben alul maradtak. Tehát, ha valakivel beszélgetünk a mai nap, biztos, hogy ha a pubban van az ember, a második italra eljutunk odáig, hogy ó, hát nekem a nagypapám az IRA-ban harcolt, vagy a nagybátyám, vagy a stb. Tehát, hogy ő mindenki a Black and Tans ellen. Tehát ez olyan szintű büszkeség, és tényleg az identitásnak a része, ami az ír függet tehát nekik ez nem holmi politikai oldal, ez nem jobboldaliság, hanem ez tényleg a múltjuknak és a jelenüknek is az organikus része.
Az ember szívesen megbeszéli ezt velük, mondjuk a második Murphy-z után, ha megérti őket. Nekem az volt a benyomásom, hogy volt, akit minden gond nélkül megértettem, és volt, aki olyan írul beszélt angolul, hogy az jutott eszembe, hogy Edinburgh-ban volt egyszer egy házigazdám, akinél béreltem egy szobát, és akinek egyetlen szavát sem értettem meg. Más kótokat megértettem, őt nem.
Igen, ez abszolút nekem is van ilyen tapasztalatom. Érdekes, hogy mennyire sokszínű viszont Írországnak a térképe abból a szempontból is, hogy a helyi akcentusok mennyire különböznek. Akikkel ön beszélt, hová valósiak voltak? Tehát a dubliniak, akiknek a nehezebb volt megérteni az akcentusát, vagy melyik városba valók voltak, akikkel gond volt inkább?
Dublinban is előfordult egyébként. A város közepén a The Spears mellett volt egy kocsma, pub, bocsánat. A pub az nem kocsma, mert a pubba egész családok térnek be ebédelni, vacsorázni, tehát ők ezt vendéglőként kezelik.
Igen.
akinek egyetlen szavát sem értettem, egyetlen szavát sem. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, mert figyelmeztettek arra, hogy az írek szeretnek beszélgetni, barátkozni, uh-huh. és ez nagyon szép dolog is tőlük, csak hát sajnos nem értettem meg.
ez a realitás a mindennapi életnek valóban így városokban. Ugye még Dublinban is én azt mondanám, hogy nagy különbség van, tehát mondjuk a város közepén, vagy ugye ott a úgymond idézőjelben mondom puccos negyed, a D4, tehát a negyedik kerület, ahol ugye a legtöbb nagykövetség van, stb., nem is azt mondom, hogy egyáltalán nem arisztokratikusan beszélek, hanem ez a helyiek inkább pökhendinek gondolják, tehát ez a túlzott fos, arrogancia, fos, igen.
De túl oxfordi vagy valami?
Igen, tehát ezért is mondják, vagy használják, akár még a 20. század elején is, ahogy Tom még Joyce is mondta, hogy West Brit, tehát hogy nyugat brit azokra az írekre, akik az angolokat próbálják utánozni ebben a
csúcsaságban.
Snobság, abszolút, ez a legjobb kifejezés, tehát őket az könnyű megérteni, de ez egyáltalán nem reprezentatív. Tehát például Dublinnak is az északi részén inkább mondjuk régebben könnyebb volt ilyen általánosításokat mondani, hogy az volt a munkás negyed, vagy a munkás rész, manapság már egyáltalán nem ilyen, tehát nagyon színes és nagyon összekötött a város, de az északi részen élőknek ott azt azért meg kicsit valamennyivel nehezebb megérteni, de például ha akár ilyen hírességeket nézünk, színészeket, például a Colin Farrell, őnek is ez a északibb, tehát észak-dublini akcentusa van, amit azért persze azt is megértjük már, de azért azt mégiscsak valamennyivel nehezebb. De szerintem, tehát a vidéken, tehát igen, nyugaton, tehát Galway, Kerry, a korkiakat sokan viccelődnek a korkiaknak az akcentusán, mert ő neki kicsit ilyen magasabb hangszínen mondják, tehát ők sok viccnek a tárgyai, de emiatt így viszonylag nehezebb sokukat megérteni.
Térjünk rá akkor Észak-Írországra.
Rendben.
Ha az ember délfelől, most akkor idomuljunk egy kicsit hozzájuk, ha nem idomulunk, akkor azt mondjuk, hogy Írország felől,
igen,
közelítünk Észak-Írországhoz, akkor azt látjuk, hogy nincs határ. Uh-huh. Simán ki van írva, hogy mit tudom én, Észak-Írország, mert nem is emlékszem pontosan a táblára, de semmi jele semminek. Egyszerűen átmegy az ember egy úton, és kész. És akkor már is ott van Belfastban, Belfast körülbelül 2 órára van, igen, Dublintól, és hát az írek járnak út nyugodtan, uh-huh, át a határokon. Belfastban az ember, mióta megszületett ez a húsvéti megállapodás, ami leállította végül is a harcokat, azóta nyugalom van, bár vannak ilyen, mint a kijelölt utcák lennének, amik még mindig tele vannak plakátolva, különféle kommunista, félkommunista, írnacionalista, de egyébként vannak unionista plakátok is, meg, uh-huh, nagyon sok, amelyik a áldozatokra emlékszik, hogy ezt soha ne feledjük őket, stb. De az ember nem is érti, hogy akkor ez hogy van. Hát ha nincs vámhatár, uh-huh, akkor a kilépett Egyesült Királyság az itt Észak-Írországon keresztül szabadon nyomhatja az Unióba az áruit?
Ezért szoktam a tanítványaimnak is ugye az egyetemen mindig felhozni, még ha az óránknak a témája, még ha az is, hogy 98-ig tanuljuk a brit és az ír történelmet, ugye a nagypénteki szerződésig, ami lezárta az észak-ír fegyveres harcokat. A Brexitet azért nagyon fontos megemlíteni ebben a kontextusban, tehát pontosan azért, mert a Brexit az nem csak arról szólt, hogy Nagy-Britannia kilépett az EU-ból, hanem ennek iszonyatosan súlyos következményei lettek, illetve lehettek volna az észak-írországi békére. Tehát pontosan ez, hogy a határral kapcsolatban is, hogy milyen határ legyen, tehát ez a hard border, tehát hogy ugye amit az unionisták, illetve a konzervatívok szerettek volna, hogy az legyen a dél és az észak között, de utána meg a különböző szerződések voltak, amik ezeknek a feltételeit ugye változtatták, tehát a Northern Ireland Protocol, és amit végül is, a legutóbbi, amit el is fogadtak, ez a Windsor protokoll 23-ban vagy 24-ben, így a pandémia után összefolynak az évek, de az elmúlt két évben módosították végül azt, hogy milyenek legyenek ezek a határok, de az, hogy most hol legyen a tényleges, vagy hol legyen az a keményebb határ, az észak és a dél között, vagy pedig az ír tenger maga az legyen. De az az, amit az unionisták, vagyis inkább pontosítanék, hogy az unionistákon belül is a párt, a DUP, tehát a Democratic Unionist Party, ők az, akik nagyon ellenezték azt, hogy az ír tenger legyen a legfőbb határ, tehát ez az, ami miatt nem tetszett nekik nagyon sok javaslat, amit mondjuk az ír kormány, vagy akár a Westminsteri parlament, vagy a britek mondtak volna. Tehát ez is nagyon-nagyon az elmúlt, tehát 16 és azt mondom, hogy a tavalyi év, tehát 16 és 24 között nagyon-nagyon sok tárgyalás volt. Tehát azt szerintem, az én véleményem szerint a Brexitnek az egyik legsúlyosabb következmény az végül is az észak-ír békére lett, vagy lehetett volna. Tehát így most lekopogom, úgy néz ki, hogy megúsztuk, de ennek még, tehát nagyon nehéz, ez miatt, pont emiatt nagyon nehéz a Brexitről beszélni, mivel nem teljesen látni akár még a jelent is, hogy átlássuk, vagy a jövőben, hogy ennek milyen következményei lehetnek.
Nézzük meg egy kicsit, nem akarom persze ilyen nagyon apró részletekig, mert a hallgatókat túlterelnénk vele, de nézzük meg az észak-ír konfliktus szereplőit. Uh-huh. Az biztos, hogy több megfogalmazás van velük kapcsolatban. A unionisták szokták emlegetni ugyan meg a republikánusokat, uh-huh. de hát ezek mögött mindenféle vallási eltérések Igen. is vannak, meg etnikai eltérések is.
Igen.
Tehát, hogy nem biztos az, hogy minden köztársaságpárti az ír, és nem biztos, hogy minden unionista angol, ugye?
Igen.
És ott vannak még a skótok, mert az angolok nagy számban telepítettek be skótokat, és az ember lát is ilyen Belfastban olyan épületeket, amire ki van írva, mit tudom én, Skót Bank, Társaság, Szövetség, tehát ilyen megtelepedett, nagy, működő egységeket hoztak létre, nagyon is belakták a dolgot.
Valóban. Ez ugye a több egészen a 16. és a 17. századig kell visszamennünk. Igen, ahogy ön is mondta, nem mutatjuk a hallgatókat ezzel, de nagyon-nagyon sokáig kell visszamennünk. Tehát a 16. századi a legtöbb betelepítések azok angol és protestáns, tehát anglikán betelepítések, illetve telepesek voltak, és az 1609-es az Ulster Plantations. Ott jöttek az angol protestáns telepesekkel skót presbiteriánusok. Tehát emiatt ezeknek a 1609 után érkezetteknek, tehát őnekik a leszármazottaik, akik miatt látjuk így most a mai napig is, tehát ez az Ulster Scott present. Tehát még a nyelvüket is most az elmúlt pár évben fogadták el hivatalos kisebbségi nyelvként, ugyanúgy amellett, hogy az írt is elfogadták hivatalos nyelvként Észak-Írországban. Tehát ez hatalmas előrelépés abban, hogy elismerni, hogy nem csak a protestáns és emögött, hogyan is említette, a protestáns alatt az anglikánt értjük. Nem csak a protestánsok léteznek Észak-Írországban, illetve Írország teljes területén, hanem ugye ott vannak a presbiteriánus kót gyökerekkel rendelkezők, és mellettük ugye a helyi ír katolikusok, de ahogy említette ön is, a szituáció sokkal-sokkal komplexebb, tehát nem tehetünk mindig egyenlőségjelet a közé, hogy az ír az mindig, vagy aki a ír nyelven beszél, az mindig csak katolikus lehet, az mindig csak nacionalista, és az mindig csak köztársasági. Ez a helyzet egyáltalán nem ilyen egyszerű. A mai nap sem, illetve még a 19. század végén sem. A példa, amit szeretek mondani, az, hogy az egyik legfontosabb ír kulturális szervezet, a Conrán a Gaeilge, ami az ír, és igen, kelta szövetségnek lehet fordítani, az 1890-es években alapították meg. Az írnyelv fontosságát, írnyelven történő irodalom fontosságát hangsúlyozta. Annak a szervezetnek az első elnöke volt Douglas Hyde, aki protestáns volt. És ő, ez a Douglas Hyde lett a 37-ben, amikor az említett alkotmány el lett fogadva, ő lett Írországnak az elnöke 1937-ben. Tehát protestáns, de írül beszélő emberről van szó. Tehát ugyanígy az Északról is, amikor beszélünk, nem tudunk egyenlőségére tehetni, hogy minden, igenis minden unionista, protestáns és angolul beszélő, mert mondjuk Belfastban is az egyik legnagyobb ír nyelvű szervezetnek az elnöke és a legnagyobb ír kampányoló, egy Linda Irvine nevezetű hölgy, aki szintén protestáns háttérrel jelentkezik, viszont ír nyelv azt hangsúlyozza, hogy az ír nyelv az mindenki, az nem csak katolikus, az nem szektáriánus, hanem igenis az ír nyelv mindenkihez tartozik, és mindenki tanulhat. Tehát ez az, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ki szeretnék emelni.
Ennyire hasonlítanak a kis nyelvek egymásra, ugye?
Bizony.
Amint a kis népek. De a magyaroknál ugyanez a nyelv, az visz mindent. Jó. Van egy olyan érzésem, mintha, vagy az embernek, aki oda látogat, lehet olyan érzése, hogy minden rendben van itt. De hát ezt nem lehet tudni, egy turista ezt nem tudja megállapítani. Főleg, ha a plakátok, említett plakátok sokaságát nézi, amiken megjelenik valamiképpen még mindig a dű, a visszavágás, hogy megint jövünk, újra jövünk. Ami lehet, hogy csak egy ilyen üres ígérgetés, de hát nem tudjuk. Szóval ezek a feszültségek, amiknek mondom viszonylag kevés jele van, bár azért láttam, hogy a Belfasti Egyetemnek a kapuja az olyan módon van megvasalva, szinte már ilyen betonszárnyakkal, van ilyen egyenkénti beengedő részleg, nyilván ott van egy kapu is, ami kideríti, hogy vissza az ember az órájára fegyvert mondjuk, stb. De ez így nagyon ritkán látszik ilyesmi. Mi van ott?
Mármint Belfastban?
Igen. Hát, hogy mondom, Észak-Írországban. Ott még van Londonderry is, ugye? Tehát másik. Igen, de ezt az írek nem hajlandók Londonderrynek mondani, csak Derrynek.
Igen, pontosan. Tehát, hogy beszéltünk hamarabb, vagy pár perccel ezelőtt a nevek és a nyelvnek a fontosságáról, tehát ugye írember, tehát írek Derrynek mondják is, tehát ha valaki azt mondja, hogy Londonderry, az jelzi, hogy vagy angolról, vagy unionistáról van szó, tehát ott ugye ez is nagyon-nagyon fontos. Összetett ez a dolog, hogy dű, vagy illetve események, inkább csak
emlékek?
Igen, tehát ez az, ami a mindennapok részét képezi, ezek a, ugye a falfestmények, murals, de ez is a mindennapi művészetnek a megvalósulása, vagy manifestációja, ami végül is jelzi azt, hogy kinek mi az identitása, a hovatartozása, de én azt tenném hozzá, hogy itt nem feltétlenül csak akár vallási, vagy ilyen, tehát ez a Catholic Protestant, illetve katolikus protestáns választóvonal az, ami van a közösségek között, hanem az osztálybeli jellegű, vagy az osztályhoz való tartozás, inkább ott viszont azt mondom, hogy az az, ami összetartó erő. Tehát emiatt, hogy az interjúnk elején ön is említette, hogy a unionisták száma csökken. Igen, mert például, ha megnézzük, a ma 2025-ben a miniszterelnök és a legnagyobb párt az a Sinn Féin köreiből kerül ki tavaly óta, 2024 óta Michelle McNeill a vezető, először Észak-Írország történetében 2024-ben lett nacionalista párt, a Sinn Féin, azelőtt mindig unionisták ültek a kormányban, az Észak-Ír kormány, Észak-Ír politika vezetői, tehát ez rendkívüli jelentőségű. És ez ugye azt is jelenti, az, hogy végülis egyértelműen a Sinn Féin az, aki a legtöbb szavazatot kapta, amiatt is, hogy nem csak azzal kampányoltak, hogy Egyesült Írországot szeretnénk, és ez nem csak a katolikusoké, hanem az is, hogy kihangsúlyozták, hogy mennyire fontos, hogy azok az értékek, amiket ők képviselnek, amiért ők harcolnak, lakhatás, egészségügy, stb. Tehát ez mind tehát ilyen társadalmi igazságosságot megcélzó intézkedések, és ezzel szerezték magunknak meg a győzelmet és a támogatókat.
Belfastnak a régi híréhez tartozik, hogy valaha az Egyesült Királyság legnagyobb hajóépítő műhelye volt, és van is egy Titanic kiállítás, nem is kiállítás, ez valami óriási múzeum. Épület, halmaz, abban a kiállítás, hát Titanicról nincs ott semmit különösebben, csak a plakátok, de a hajóépítés műveleteit. Mert hogy ez itt épült a Titanic, utána átvitték Southamptonbe, és akkor onnan indult el. De ez egy belfasti termék, az valóban. Utolsó nagy belfasti termék. Ez ma nincs. Tehát az ember megnézi a kikötőt, hát kicsit sivár, kicsit kevés hajó van benne, tehát olyan nagyon nem működik, de a gazdaság láthatólag azért él. Uh-huh. Van egy külön északír gazdaság?
Hát persze, azért az is jelentős, és itt is a, ugyanúgy, ahogy Dublinban is észrevehető, a turizmus az hatalmas nagy húzóágazat.
Emberek mennek megnézni, hogy hol voltak a bulik.
Egyrészt, másrészt meg akár a filmipar is, tehát ilyen hatalmas nagy, akár hollywoodi mértékű film készítés is, tehát a Game of Thrones, a Trónok harcát is nagyon sokat forgattak ott is, emellett még sok más tévésorozatot, illetve filmet is, tehát ez ebből hatalmas bevételek származtak, és persze mondjuk az étel és az ital kultúra és kultúratörténetből is nagyon sok név azért az északi területekhez köthető, például a Bushmills whisky, stb. Tehát itt azért nagyon, tehát ilyen tradicionális, hagyományos nevek is, de azért megtalálhatók.
Még a kivándorlás kérdéséhez, ha visszatérnénk, az ember, ha arra téved, mondjuk egy turistabusszal, Limerick környékére, akkor a Limerick mellett, ugye innen van ez a vers, talál egy benzinkutat, és a benzinkutra ki van írva, hogy a gázolaj mennyi, egyébként pedig itt van az Obama Múzeum, és akkor valóban a benzinkúton van egy, föl kell menni egy kis lépcsőn, és ott van egy Obama múzeum, akiről ki van derítve, hogy mi volt ő, hát ír. Na jó, nem személyesen, de az egyik őse kivándorolt a 19. században. Van egy fotó, ahol Obama elnökként megkapja a tanúsítványt, hogy ő tulajdonképpen ír. És hát ennek láthatóan nagyon örül, vagy csak nagyon udvarias. Tehát hogy neki rengeteg különféle őse van, van kenyai, meg szingaléz, meg nem tudom micsodák. Tehát egy igazán összetett családfa. És hát én elhiszem, hogy van köztük ír is. Mintha ebből valami nemzeti sport lenne, mindenkiből a legutolsó ír génecskét is megtalálni, kimutatni, fölmutatni.
Igen, és főként az amerikai politikában, az amerikai elnökök között ez ugye nagyon
hát több mint 20 hangsúlyos. Elnököt adtak, ugye az írek.
Tehát a Galwayben is a legfőbb tér, az Air Square, ott is ott van a JFK-nek, a Kennedy-nek a szobra, az ő neki a látogatása emlékére emelt ugye kis monumentum, vagy kis szobrocska, tehát ez nagyon-nagyon hangsúlyos a legtöbb amerikai elnöknek. Biden is rendkívül sokat, őnek is megtalálták, hogy ott az Mayo-ban volt, Mayo megyében, de így mindegyik, igen.
Hát tehát, Biden ráadásul katolikus, ugye? Igen. Tehát ez még így visszhangzik is ez a dolog.
Valóban.
Mi a mai Írország legnagyobb kihívása? Említettem, hogy a lakhatási válságon keresztül a kivándorlás problémái, a lelassuló gazdaság, talán a bevándorlás. A bevándorlás nagyon sok jelét lehet
látni. Tehát a sokrétű, de a problémák között mégsem azt mondanám, tehát egyértelműen, tehát a lakhatási válság, tehát ez olyan...
Hát ez azt jelenti, hogy az embereknek nincs elég pénzük, hogy megvegyenek egy lakást, hogy megfizessék azt, hogy egy lakásépítő cég nincs elég pénzük. Tehát hiába Európa második leggazdagabb országa, pénzük kevés.
Tehát olyan szinten a lakásárak, illetve a házárak olyan szinten megnőttek, hogy pontosan a házaknak és a lakásoknak az elérhetősége is, tehát iszonyatosan nehéz. Tehát pár anekdotát mondhatok, tehát én 2021-ig laktam Dublinban, már akkor látható volt, hogy milyen szinten növekedtek akár a lakbér árak, és mivel pontosan visszanézünk ugye az elmúlt kicsivel több mint 15 évre, tehát a 2008-as válságnak az utó zöngéire, ez azzal függ nagyon-nagyon össze az, hogy azok a fiatal generációk, azok a generációk, akik akkor kerültek volna abba az életstádiumba, hogy na most akkor letelepedünk, megveszük a saját házunkat, megveszük a saját lakásunkat, egyszerűen nem volt meg rá a keret, mert olyan szinten ugye limitálta a lehetőségeiket a válság. És akkor most az elmúlt pár évben a pandémia sem segített ezen, illetve ugye az orosz Ukrajna-orosz inváziója is, az energiaválság az Európa szerte érezhető volt, Írországban is, amiatt is, tehát ez a nem is csak lakhatási válság, hanem ez a cost of living crisis, tehát az életminőségnek, tehát az a megélhetési krízis, inkább úgy mondanám, ezt is nagyon-nagyon megérezték Írországban.
Az angol-ír viszony azért úgy teljesen megemlítjük az ír szereplők hatását az angol, vagy mondjuk a brit kultúrára.
Bizony.
Nagyon sok szereplője a angol nyelvű irodalomnak ír. Uh-huh. Ők egyébként, hát legalábbis a Dublini Immigrációs Múzeum állítása szerint mindig elmondták, hogy I'm not an Englishman, I'm an Irishman, uh-huh. és így tovább. De azért mégiscsak elhagyták Írországot, mégiscsak bevándoroltak Londonba, éltek ott, londoni kulturális társaságok tagjai voltak, és hát az ottani kulturális befolyások alatt írták meg a verseiket, meg a könyveiket, vagy csinálták meg a filmjeiket. Szóval mennyire van jelen egymásban ez a két kultúra? Mert az angol kultúra az írben ott van, az épületekben, egyébként még a pubokban is uh-huh. ez látszik, vagy mondjuk a ír reggeli, ami tulajdonképpen egy angol reggeli, csak kicsit föl van dúsítva egy véres hurkával, hogy azért mégis legyen valami helyi benne, de ez fordítva mennyire igaz?
Szerintem mindenképpen látható is mindkét irányban, tehát ezt nem lehet leszűkíteni, de végülis nem is csak az, hogy az Angliába kivándorolt írek, hanem mondjuk a James Joyce-ról beszélünk, ugye ő Triestben töltötte a legtöbb időt. Ő neki az egyik munkájából, az If You Carry On Earthscape-ből van az egyik kedvenc idézetem, amiben azt mondta, ugye a legvégén, tehát spoiler elnézést azoknak, akik még nem olvasták, tehát az, hogy reaching Tara via Holyhead, ami azt jelenti, hogy Tara, ami a Írország szent hegye, hogy ő úgy éri el Írország központját, Írország szívét, hogy emigrál Holyheaden keresztül, ugye arra ment a Holyheadbe, tehát a Velszi Holyheadbe ment a komp. Tehát, hogy ő neki, ő úgy tudta elérni, vagy ő, az ő főhőse úgy jut el Írország szívéhez, hogy elhagyja magát Írországot. És ez, amit rendkívül sok ír költőíró, művész, zenész a mai zenei életben is, popkultúrában is rengeteg művész van, akik már londoni székhellyel működnek, tehát akár csak ha mondjuk a 90-es években Sinéad O'Connorról beszélünk, ő is Angliában, vagyis hát már a 80-as években is Angliába költözött, és ott is beszélt az ír bevándorlóknak a helyzetéről, az ott tapasztalt akár xenofóbiáról, vagy rasszizmusról, de ugyanígy a mai legnagyobb ír nevek, illetve zenészek közül is sokan Londonban, illetve Angliában laknak, ilyen például a Fontaine's DC dublini énekes, vagyis nem az egész zenekar dublini, hanem az énekesük, akik itt Budapesten is szerencsénk volt meghallgatni őket a nyár folyamán, tehát ők is. És ez a, tehát ha az ember meghallgat pár Fontaine's DC dalt is, a leg kimagaslóbb lenne az, aminek az a cím, hogy I Love You, ami nem szerelmes dal, illetve szerelmes dal, de nem a hagyományos módon, hanem Írország.
A szerelem dala.
Pontosan, tehát az, hogy elmentek, és ez a rossz oldalát is, illetve a csúf oldalát is Írországnak, pontosan ami a krízis, a politikai korrupció, az egyháznak, a stb. Ezek mind benne vannak a dalban, de azért mégis az a szívbe markoló szerelem, az a visszavágyás, az benne van bennük is, illetve az ír művészeknek a elmúlt tíz, illetve évtizedek, illetve évszázadokra visszamenőleg az ő hangjuk benne van ebben.
Írek minden esetben nagyon sikeresek voltak abban, hogy a jelenlétüket, ha nem feltétlenül a saját országukban, akkor más országokban, például az Egyesült Államokban hangsúlyosra tegyék. Ez a Szent Patrik ünnepe, ugye? Uh-huh. Amikor Amerika, de New York biztosan zöldbe öltözik,
igen,
felvonul és sört iszik. Ezt hogy tudták elérni?
Hát Hát a kivándorlóknak egyszerűen a nagy számot.
Sokféle kivándorló van, van ilyen, olyan, amolyan. A többiek nem tudták a saját ünnepeikre rávenni az amerikaiakat.
Hát titok, ez az, amiről nincsen tényleges dokumentációm, de az, hogy milyen fontos szerepet játszottak a bevándorlók, milyen nagy számban voltak. Ugye itt a foglalkoztatottság is fontos szerepet játszik. Ha például megnézzük egészen a 19. század végére visszamenően, hogy mi volt a legfőbb, milyen foglalkozást választottak az írek. Ugye a rendőrök közül nagyon sokan írek voltak, a mai napig is nagyon sokan ír gyökerekkel rendelkeznek, tehát végül is így ők lettek, ugye ha visszamegyünk a 19. század második felére, a nagy éhínségnek a következményeiképpen kivándorolt több mint 1,5 millió ír. Ők, amikor kiértek, akkor még az első pár évtizedben nagyon-nagyon nem voltak elfogadva, tehát nem fogadták el az íreket, őket is, tehát a xenofóbia, az ellenük irányuló xenofóbia egyértelműen egy szinten volt a rasszizmussal, tehát így ez a biztos nagyon sokan látták, illetve hallottak az ilyen szlogenekről, illetve láttak ilyen képeket, ez a no dogs, no blacks, no Irish, tehát ez, és innentől, tehát hogyha eljutunk a 20. századig, hogy ír gyökerekkel rendelkező elnökök vannak már, ez azért nagyon nagy siker volt az ír bevándorlók számára.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Zács Lili, az ELTE adjunktusa volt a vendégünk az elmúlt 51 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.